A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az élő Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére, testvéreim, Isten igéjét a János evangéliumából olvasom, a 20. fejezetnek a 11-től a 22-ig terjedő verseket. A felolvasott igét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja végig. János evangéliumának 20. fejezetéből olvasom Isten igéjét, a 11. és azt követő verseket. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt. Az egyik fejtől, a másik pedig lábtól. Azok így szóltak hozzá: asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik: mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolt, hogy a kertész, ezért így szólt hozzá: uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította: Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: rabbúni, ami azt jelenti mester. Jézus ezt mondta neki: ne érincs engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Aznap, amikor beesteredett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus. Megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség nektek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség nektek. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldölek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Istennek szent lelket tegye áldottá a mi szívünkben is a felolvasott igéket, gyertek, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, Atyánk a Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy ez a mai vasárnap a találkozás helyén a találkozás napja lehet. Úgy, ahogy a tanítványok együtt voltak, azon a napon, amikor beesteledett, úgy vagyunk mi együtt, ezen a mai napon, amikor felvirradt, amikor a nap süt, és ennek a napnak a délelőttjén együtt lehetünk itt a templomban. Köszönjük neked, Istenünk, mindazoknak az erejét, akik erőt kaptak, hogy eljöjjönek. Szomjúságot kaptak, hogy szomjúhozzák az igazságot. Éhséget kaptak, hogy éhezzék a te igédet. Imádkozunk azokért, akik otthon maradtak, vagy azért, mert testi nyomorúságuk nem engedi, hogy hosszabb távra elinduljonak, hogy akár ide a templomba eljöjjönek, mert már nincs a lábukban erő, vagy nem tud az ő szívük annyi időt és annyi utat kibírni. De imádkozunk azokért is, akiknek a szomjúság és az éhség, a lelki táplálék iránti szomjúság és éhség hiányzik a szívükből. Kérünk, segíts meg őket is, otthonukban, hajlékukban, nyitogasd a szívüket, erősítsd az életüket. Mi pedig, akik itt vagyunk, Urunk, kérünk, itt nyitogasd a mi szívünket, gyógyítgass bennünket, és igéddel ajándékozz meg, hiszen tudjuk, hogy igazán csak a te igéd, az igazságot hirdető ige, az életet hirdető ige tudja megelégíteni a szívünket. Ne a mi bűneinket nézd, bűnös természetünket, hanem nézd Jézus Krisztusra, a te egyetlen egy fiadra, akit keresztre feszítettek, de harmadnapon feltámadt, és ő érette, kérünk, jöjj hozzánk, és szólj hozzánk kegyelmesen. Ámen. Isten igét olvasom, testvéreim, a János evangéliuma 20. fejezetéből, annak a 19-től 21-ig terjedő verseket eképpen. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség nektek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik, békesség nektek. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, mit csináltunk Húsvét, azaz Húsvét első napjának estéjén? Még csak egy hét telt el azóta, és talán emlékszünk, hogy mivel foglaltuk el magunkat akkor, amikor Húsvétot ünnepeltünk, és már beesteledett. Bizonyára nem azt tettük, amit Jézus tanítványai, akik amikor Húsvét napjának estéjén, amikor a nap lement, összegyűltek, és bezárták, magukra zárták az ajtót. Igaz, mi is összegyűltünk, voltunk egy páran, akik eljöttünk még Húsvét estéjén is a templomba, de hála az Istennek nem kellett bezárni az ajtót, nem azokat az időket éljük, hogy kulcsra kellett volna zárni a templom ajtót. Az Isten tisztelet alatt bárki bejöhet, és csatlakozhat hozzánk. Kinyílhat az ajtó, és bejöhet az, aki szeretne részt venni az Isten tiszteleten. Húsvét estéjén is együtt voltunk, és nyitottak voltak az ajtók, de nem így az első húsvét estéjén. Az első húsvét estén, amikor a tanítványok összegyűltek, akkor bezárták az ajtókat. Azt sem tudjuk, hogy hány ajtó volt, valószínűleg egy ajtó lehetett azon a helységen, amelyben ők összegyűltek, és azt az egy ajtót zárták be, hiszen féltek. Hát el is hisszük, hogy be kellett zárni az ajtókat. Két napja annak, Húsvét első napján járunk, hogy mesterüket keresztre feszítették. És ha őt elfogták, és ilyen súlyos büntetéssel büntették, akkor mire számítsanak azok, akik az ő követői? Igaz, Péter, még mielőtt mindenre sor került volna, nagy szavakat mondott, de az ítélet éjszakáján már ő is megijedt. És már ott is gyanúsították őt, te is vele voltál. És tudjuk, és a tanítványok is tudták, hogy ez nem azzal ér véget, hogy a mestert, az elsőt a sorban megölik, a vezetőt kiiktatják, hanem ez folytatódik a többieknek a likvidálásával is. Ilyenkor felszokták számolni az egész mozgalmat. Mi is tudjuk ezt. Akár közvetlen tapasztalatból, a forradalmak történetéből, történelmünknek egyes szakaszaiból, hogy akkor, amikor megölték az egyik vezetőt, vagy a fő vezetőjét egy mozgalomnak, azzal nem ért véget. Hát most is ünnepeljük kerek évfordulóját egy-egy forradalomnak. És amikor megöltek, kivégeztek valakit 56-ban, azzal nem ért véget a mozgalom felszámolása. Kezdték üldözni a többieket is, akik követték a forradalom vezetőit, akiket meggyanúsítottak, és akiket szintén elítéltek. Hányan menekültek el? Nem zárt ajtók mögé, nem egy helységbe, bár oda is, de hányan menekültek el Magyarországról 56 után, vagy Csehszlovákiából 68 után, a 68-as események után, mert féltek, hogy őket is sorra kerítik. Azok, akik fel akarták számolni a mozgalmat. És ugyan ők nem az ajtókat zárták be, hanem mögöttük a határok zárultak le. És nem is tudták, hogy mikor jöhetnek vissza, meddig marad zárva. Az ilyen üldözésnél mindig bezárul valami. Vagy egy határ, vagy egy ajtó, vagy a szív is. Nem véletlen tehát, hogy az ajtókat bezárták a tanítványok. Miért? Talán nagyobb biztonságban érezték magukat. Nem tud akárki bejönni. Ahol zárt ajtók vannak, oda nem lehet csak úgy benyitni. És a zárt ajtóknak mindig megvannak az okai. A zárt határoknak is megvoltak az okai. A nagy lezártságnak is megvoltak az okai. A félelem. A félelem volt az, ami miatt zárt ajtók mögött voltak. Vagy ami miatt mi is hosszú évtizedeken keresztül zárt ajtók mögött éltünk. A bezárkózásnak mindig megvan az oka. Senki nem akart Jézus sorsára jutni. Senki nem várta azt, hogy majd őt keresztre feszítik, és ennek nyugodtan elébe tud nézni. Hol vannak már Péternek azok a szavai, ha kell, meg is halok veled? Becsukták az ajtókat. A kudarc után, a nagy veszteség után jön az üldözés, és ennyi maradt. És hogyha itt történne mindennek a vége, itt lenne mindennek a vége, milyen szomorú. Pedig milyen szépen indult minden. Szépen indult, amikor Jézus elhívta a tanítványokat. Reményteljes volt az első kezdet a Galilai tó partján, ahol megszólította őket és követésre hívta, kövessetek engem. És annyi szépet és jót láttak és hallottak Jézustól. Követték is őt, de most a bezárt ajtókig jutottak. És hányan vannak olyanok, akik elindultak, követték Jézust, követésére fogadalmat is tettek a konfirmáció alkalmával, és ha megnézzük most néhány év, vagy néhány évtized után, hány ember él lelki bezártságban. Bezárul a szíve mások előtt is, az ige előtt is, Isten előtt is, mindenki előtt. Valahol valami törés történt. Elindultak, Nyitottak voltak, de valaki miatt, vagy valami miatt, vagy az élethelyzetük miatt, a félelmeik miatt bezárultak, bezárkóztak. Beszélhetünk tehát nem csak fizikai értelembe vett lezárt ajtókról, lezárt határokról, hanem beszélhetünk lelki értelemben vett lezárt ajtókról és lezárt határokról is. De kedves testvéreim, ott, ahol ilyen bezártság van, ott, ahol akár lelkileg, akár fizikailag is lezárják az ajtókat, a határokat, oda, pontosan oda, ahol az zárt ajtók mögött a tanítványok vannak együtt, oda Jézus mégis megérkezik. Oda Jézus mégis eljön. Azt olvassuk, hogy a zárt ajtók ellenére Jézus eljött. Mielőtt még bárki más megérkezhetett volna, mielőtt még oda jöhettek volna Pilátusnak a katonái, vagy Heródesnek a fogmeglyei, vagy a főpapoknak a templom őrei, ott, ahol a tanítványok vannak együtt, oda a zárt ajtók ellenére is Jézus érkezik meg. Azokat, akiket ő elhívott, akiknek egyszer valamikor azt mondta, hogy kövessetek engem, és akik otthagyták a halászhálóikat, mert követték az urat, akikre egyszer ő ránézett és kinyújtotta a kezét, hogy gyertek utánom, azt ő nem hagyja ilyen helyzetben. Nem hagyja zárt ajtók mögött, lelki bezártságban. Oda ő megérkezik, ahol a tanítvánnyal van együtt. Ahol ketten, két tanítvány van együtt. Vagy ahol 12 tanítvány van együtt, vagy itt 11 tanítvány van együtt. Vagy ahol 40, 100 vagy 150, vagy mondhatnánk több számot is, tanítvány van együtt, oda Jézus megérkezik. Mindegy, hogy van bezárva az ajtó. Mindegy, hogy mivel zárult le a szív. Oda ő megérkezik. És testvéreim, ahol az emberi szó, a pszichológia, a modern tudomány, a szabadságot hirdető jelszavak nem tudják a szívet megnyitni, oda Jézus be tud menni. Megérkezik. És a megérkezése után megáll középen. Nem véletlenül van ez kiemelve, hogy középen áll meg Jézus. Megállhatott volna az ajtóban is. Éppen megáll, benyit, vagy átjön, és a tanítványoknak elég odafordítani a tekintetüket. Ki jött be ilyen módon is a helységbe, ahol együtt vagyunk, de nem az ajtóbnál áll meg, hanem középen. Középen áll meg. Ha megnézitek, testvéreim, ezt a templomot, sok református templomnak az építészeti, belső építészeti stílusát, nagy jelentősége volt annak, amikor az eleink, az őseink kialakították a belső teret, hogy volt, vagy van egy ilyen történet János evangéliumában, hogy a feltámadott Jézus középen áll meg. Hát hol van az úrasztala? Hol van a szószék? A templomnak a középpontjában. Azért, hogy mindenki jól láthassa. Hogy mindenki ránézhessen. Hogy senkinek ne legyen háttal. Mindenkinek az életében, a gyülekezetnek az életében középpontban legyen. Lehet, hogy még ti is emlékeztek, testvéreim, idősebb korúak jobban emlékeznek, a régiek, eleink, hitvalló őseink, hová tették a Bibliát? Az asztalra. Arra az asztalra, ami ott volt középen, és az asztal közepére volt letéve a nagy Biblia. Középpontban. Vagy ha visszamegyünk a reformátorokhoz, mit tettek középre, amikor lefordították saját anyanyelvünkre, mindenkinek a saját anyanyelvére a Szentírást, a héber és görög szavakat? Hát középre tették, és hangsúlyozták, szól a Szkriptúra, egyedül a Szentírás. Középre tették az igét. Megáll az Istennek igéje a középpontban. Milyen nagy felelőssége van a szülőnek, amikor gyermekeit neveli, vagy a család, amikor a kicsik felcseperennek, hogy ki áll középen, hogy mi van középen egy-egy családban, mi van középen az értékrend közepén. Ha gyerekkortól kezdve egy családban azt látják, hogy a középpontban Jézus áll, a Biblia áll, akár csak azért is, mert a mi atyánk minden nap elhangzik, vagy azért is, mert az asztali áldás ott van az ajkukon, akkor az a gyermek később is talán meglátja, hogy a középpontban Jézus állt meg. De ott, ahol nem áll középpontban Jézus, ha kiszorul, akkor valami a helyére kerül. Valami mindig van középen. Milyen jó, hogy a tanítványok, a zárt ajtók mögött lévő tanítványok életében a középpontban Jézus áll, Jézus állt meg, Jézus jött be. És most is, bármi is legyen, bármi is volt eddig a középpontban, a húsvéti ige, a húsvéti történet azt hirdeti, Jézus középen áll meg. És a középen megálló Jézus az, aki kimondja, kétszer is békesség nektek. Mert ott, ahol Jézus középen áll meg, és ott, ahol látjuk, meglátjuk az ő sebeit, kezén és oldalán a keresztre feszítésnek a nyomait, a halálnak a nyomait, ott jelenik meg a békesség. Ott, ahol Jézus csak vendég az ajtó mellett, ott, ahol nem is látjuk a keresztre feszítés nyomait, csak egy ünnepi alkalomnak a vendége, ott ennek a békességnek is csak nagyon kevés nyoma van. De ott, ahol Jézus középen van, ahol a keresztre feszített van középen, a megváltó van középen, az életét értünk kiontott Jézus van középen, ott a békesség is kiárad. Onnan Jézus ajkáról, a középen álló Jézus ajkáról hangzik ma is felénk. Nem csak az ott zárt ajtók mögött lévő tanítványok felé, hanem felénk is, aki ki tudja, mi miatt vagyunk zárt ajtók, lelki zárt ajtók mögött. Középről szól Jézus most nektek, békesség nektek. Kétszer is mondja, békesség néktek. És ha ezt a békességet megkapjuk, senki sem veheti el tőlünk. Legyen hát a köszöntésünk most, ez a szép református köszöntés, áldás békesség, békesség néktek. Ámen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a tanítványok együtt lehetnek. Köszönjük, hogy azóta, mióta feltámadtál, mindig voltak napok, amikor a tanítványok együtt voltak. Akár ketten vagy hárman, akár sokan, de nem múlnak el úgy a vasárnapok, a hetedik nap, hogy azóta is ne lennének együtt a tanítványok. Kis falusi templomokban, vagy nagy városi katedrálisokban a tanítványok összegyűlnek. Köszönjük, hogy ma már nem kell zárt ajtók mögött összegyűlnünk. Nem kell rettegnünk az üldözéstől. a felszámolástól, legalábbis a világnak ezen a részén. De imádkozunk azokért, ahol még félelemmel gyűlnek össze, ahol talán zárva tartják az ajtókat, mert félnek azoktól, akik üldözik őket. Urunk, imádkozunk a ma üldözött keresztjénekért, bárhol is éljenek a világban. És köszönjük neked, Istenünk, hogy te eljössz. Eljössz ott is, ahol zárt ajtók vannak, ott is, ahol nyitottak az ajtók, és úgy vagyunk együtt a te tanítványaid. És eljössz oda is, ahol zárt szívek vannak. Mert a szíveket is csak te tudod megnyitni. Ezért hadd legyen most ez a mi közös imánk. Jövel, Uram Jézus! Jövel és állj meg középen. Állj meg ennek a gyülekezetnek a középpontjában. Állj meg életünknek a középpontjában. Hadd nézzünk rád, hadd lássuk meg a keresztre feszítettet, az egyetlen reménységet, aki békességet tud adni ennek a világnak, aki békességet tud adni a háborgó szíveknek, aki békességet tud adni a mostani helyzetben is. Egyedül Jézus Krisztus a keresztre feszített teheti ezt meg. Ezért imádkozunk most hozzád, Istenünk, állj meg középen. Úgy, ahogy valamikor régen eleink életében is minden a középpontban volt, ami rólad szólt. A Biblia is, a templom is, az ünnep is, a vasárnap is. Most is ezért imádkozunk, hogy a mi életünkben minden, ami rólad szól, középpontban legyen. Imádkozunk ezért a mi földrészünkért, ahol a valamikor középpontban lévő megfeszített Jézus most oldalra szorult. Kérünk, állj meg középen, és mentsd meg ezt a kontinenst. Imádkozunk hozzád, Istenünk, a mi családjainkért, szeretteinkért, de különösen most a gyermekekért, a felnövekvő nemzedékért, akikért felelősek a szülők és a nagyszülők. Tanítsd őket is, hogy a gyermekek életének középpontjában a megváltó Krisztus legyen. Köszönjük, Jézus Krisztusunk, hogy meghaltál, feltámadtál, és minden alkalommal, amikor rád figyelünk, amikor a tanítványok közösségében együtt vagyunk, te megállsz középen, hogy lássunk és halljunk, és hogy békességedet kapjuk. Azt a békességet, amelyet senki más nem tud adni, de amelyet senki sem tud elvenni. Áraszt hát ránk ezt a jézusi békességet. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ismerjük az igének a tanítását, testvéreim, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és a ti gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.